Magyarországon, ha megnézzük, ugye legyen az akár bűnözés, akár politika, akár mindig valamit olyan próbálnak tenni, amitől nevet kapnak, híresek legyen, fontos nekük a híresség. Ugye, ha megnézzük ezeket a magyar bűnözőket, mindent megtettek azért, hogy bekerüljenek a médiába. Amíg engem Magyarországra nem hoztak, én rólam a kutya nem hallott semmit. Senki nem tudott, a holland újságírók nem tudtak semmit. Senki, mert egyszerűen nem az volt a lényeg, hogy mi magunkat reklámozzuk, és nem tudom én, 100 000 példányba adjak el majd könyveket egyszer, ha befolyó. Nem, hanem itt az volt az egésznek a mi szemszög, hogy minél tovább tudjunk működni, minél tovább tudjuk magunkat titokba tartani.
A Robert Jugovics életút interjú második része következni fog. Eszterházi Péter mondta azt egyébként az egyik könyvedről, hogy öregem, kurva rossz író vagy, de nem tudom letenni a könyveidet. Szóval, hogy akkor, amikor, amiről most mi beszéltünk, úgyhogy még nem értünk el közel sem Kis-Magyarországon és a magyarországi tevékenység, és aztán a hollandiai, mondjuk úgy, hogy nagy cézársághoz, de hogy alapvetően akkor, amikor te úgy döntöttél, hogy írsz, az miért gondolom én, és akkor ebben van egy kis napkeltés, Lakaté Károly, tudom, hogy miért gondolom én azt, hogy az valójában nem a börtönben való bezárkózottság és bezárkózás és elszigetelődésnek a hatása, miért gondolom azt, hogy valójában benned, ez már akkor benned volt.
Érdekeltek az emberek, szeretem el, tehát mindig elcsodálkozok azon, mikor kitesznek egyéb állatokat, és nem tudom, milyen gyűjtéseket szerveznek, meg minden, és nem tudom, hány milliók, tízmilliók jönnek össze, ott pedig látunk gyerekeket, beteg gyerekeket szenvedni, akiken tudnánk segíteni a pár tízmillióval. Úgy fogalmazom, hogy a humánus beállítottságú voltak. Érdekelt a művészet is mindig, szerettem mindig a zenét is például, de akár ugye a filmeket, ugye a sportot. Tehát elég széles körűen azt mondom, hogy nincsen konkrét dolog, amivel szeretek foglalkozni, vagy ami érdekel, hanem szélesen mindennel. Mai nap nagyon sokféle újságokat, főleg online olvasok, többféle, több oldalról megközelítve, több nyelven. Érdekelnek ezek a dolgok. Sokszor vitázunk is, hogy mi a francot tudod ennyit bújni a telefonodat. Ezek a dolgok érdekelnek. Pontosnak tartom azt, hogy az ember fel tudjon szólalni, hogyha szükség lesz rá. Akár a saját értekébe, akár a saját nemzete érdekébe, akár az emberiség érdekébe. Ahhoz, hogy reálisan tudjuk látni a dolgokat, elengedhetetlen az a dolog, hogy tájékozottak legyünk. És ez kiskorom óta megvolt, nem így sikerült, nem tudom, hogyha lettek volna ösztöndíjaim, vagy bármi, hogy lett volna belőlem egy tudós, vagy akármit, nem is szoktam ezen gondolni, hogy mi lett volna, vagy mi lehetett.
Nem, bocsánat, abban egyetértünk, nem, hogy börtönbeli lét, és nem az, hogy egyéb beszorultál tényleg az anyanyelvedben, egy, akár egy magánzárkába, nem azt tett téged íróvá. Tehát, hogy
Köszönhetnék az írásnak, én azt szoktam mondani, hogy az írás mente meg az életemet. Tehát, hogyha 9 évig valaki magánzárkába van, 6 négyzetméteren, és napi egy óra hosszát engedik ki kézláb bilincsbe sétálni, akkor az előbb-utóbb befordul, megőrül, vagy nem tudom, tehát akkor már csak ugye nyomják belé a nyugtatókat, az altatókat, ugye, és akkor mit tudom, röviden idő belé zombivá válik. Én elkezdtem írni, elkezdtem olvasni, és is valahogy onnét jött, mindig, amikor ki is szabták rám a büntetést, teljesen jogosan, még mielőtt valaki elkezdene, hogy most panaszkodik, vagy valami, amikor kiszabták rám a büntetést, én már akkor is tudtam, hogy fogok találni, amivel előre tudok lépni. Én mindenben pozitívat látom, tehát egy másodpercig tudok negatívra gondolni, és rögtön a kiútat, a megoldást keresem.
Igen, de hogy ezt valahogy azért is kérdeztem, mert hogy bizonyos értelemben ebből azt gondolom, hogy valójában a magányt is sokkal inkább meg tudtad élni, tekintve az, hogy egyébként Szegedről, amikor följöttél Budapestre, és ott is az egyetemi klubokban és a rock klubokban tevékenykedtél, illetve akkor egy élettársadnak köszönhetően megismerted azt, hogy milyen lehet egyébként, ha valaki például heroinista, ami azért egy sokkal, mondjuk úgy, hogy durvább, nyilván a speed és a kokain függőségtől sem akarok eltekintetni, egy heroin függőség az sokkal durvább és sokkal keményebb fizikális tüneteket mutat, de hogy alapvetően akkor, amikor te Magyarországról úgy döntesz, hogy tovább lépsz és Hollandiába mész, akkor abban van egy olyan érzése az embernek, legalábbis az, aki mondjuk például az önéletrajzi írásodat olvassa, hogy valójában te meg vagy önmagad is egyébként, hogyha rákényszerítenek, és hogyha nincs semmi, ami téged visszatartana Budapesten, Magyarországon, akkor te nyugodtan tovább lépsz, tehát nem szorulsz be azokba, azok a jól ismert kötöttségekbe, és onnan nézve egyébként egy rotterdami lépés úgy egyébként, hogy te ugye a hollandot is és az angolt is egyébként párhuzamosan tanulod, lényegében a semmibe lépsz előre.
Tehát persze, vágytam, én is vágytam arra, nem volt lehetőségem, mit tudom, milyen jó lett volna, hogy egyetemre járjak, és nem tudom, ott valamit elérjek, valami akármi, nem adatott meg, hogy elmondott, hogy ezután is próbáltam kihozni a legtöbbet, a legjobbat az egész dologból. Van, aki ezt másképpen éli meg, tehát én mindig az irányba mentem, amit abban a pillanatban úgy láttam, hogy legjobban járható dolog.
Teljesen mindegy, én azt gondolom, hogy most a hadseregben voltál, vagy bármilyen szervezetben, vagy egyszerűen csak egy, én azt gondolom, mert ugye nagyon sok esetben konkrétan egy diszkónak a biztonsági főnöke volt, ami bárhogy is nézzük, az egy legális biznisz is, hogy abban is egy olyan feladatkört és egy olyan határhelyzetben voltál, ahol le lehetett volna építeni ezeket az elvárásokat, az, hogy téged az irodalom érdekel, téged az önkifejezés érdekel, és ezt valahogy mégsem tetted meg, miközben egyébként papíron, legalábbis még 7 évvel ezelőtt a Hír TV-ben is, hát te voltál a keménytökű vajdasági magyar bűnöző, hogy ez a kettősség, ez hogy áll meg, és hogy tud megélni éveken, vagy a te esetedben inkább évtizedeken keresztül?
Hát ez úgy áll meg, ugye, hogy a média csinálta belőlem ezt az elrettentő, kemény tökű, nem tudom milyen mafiózót. Mi nem erőszakos bűncselekményekkel foglalkoztunk. Voltak, néha voltak olyan esetek, amikor, de inkább azt gondolom, hogy minket inkább a gazdasági léte, a rafináltság, a nagyon meg kellett gondolni, hogy mit, hogyan viszünk véghez, a szervezettség, tehát mi úgy működ egy komoly cég. Dolog, hogy elfajult odáig, ahova elfajult, részben köszönhető annak, hogy sikeresek voltunk ebbe.
Akkor mondhatjuk azt, hogy valójában Pesten, ami történt, a 90-es évek derekán, mert egyébként ugye 95-re te már kint vagy, Hollandiában és azon belül is Rotterdamban, tehát a 90-es évek első felében az mondhatjuk egyfajta játszótér ahhoz képest, ami kint történik. És ezt úgy kérdezem, hogy a mindennapi mikrokozmoszodban, a te hétköznapi tapasztalataid alapján a 90-es évek Budapestjén amilyen szabályok léteztek egy informális szervezetben, közösségben, azok köszönő viszonyban sem voltak, vagy legalábbis nevetségesnek tűntek egy olyan szervezetben, egy olyan hierarchikusabbnak tűnő csoportosulásban, amelyik szintén etnikailag szerveződött, de már Hollandiában? Tehát, hogy ez tényleg két külön világ, Garizán?
Én inkább ezt arra teszem rá, vagy arra fogom rá ezeket, amiről te beszél, hogy egy 22 éves ember nem úgy gondolkozik, mint egy 32 éves. Tehát mindenki elindul egy ranglétán. Ugye, amikor bemegy egy tízessel végző sebész a műtőbe, attól ő nem lesz jobb, mint az a sebész, aki ott dolgozik már 20 éve, és tehát, hogy csak mit tudom, 6-7-esekkel végzett. Mert a tapasztalat teszi, a bölcsebbé teszi az embereket, akkor a megért tapasztalatok. Én nem hiszek abba, ez a bűnözés, de akár legyen ez az írás, ez nem tehetségkérdés, nem csak kizárólag tehetség kérdése. Új sport, tehát nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy megszeret, no, ez olimpiai bajnoknak született. Az, aki olimpiai bajnok lesz, az rohadt sokat dolgozik azért. Sokkal többet, mint a többi, vagy ugyanannyit, akkor dőlnek el, hogy kinek jobbak a gényei, ki tehetségesebb, ki bárni. Ez így van, szerintem az irodalomban is. De a legtöbb újságíró, nem tudom én milyen hány egyetemeket, egyebet elvégeztek, stb.
Bocsánat, csak azért, mert a hallgató kedvére, akik adott esetben nem olvasták például az önéletrajzi könyvedet, én nem szorítanálak be abba, hogy ez bűnözés vagy nem bűnözés. Én inkább azt a szót használnám, hogy konfliktuskezelés. Hogy én azt gondolom, hogy az, amit te, amikor átlépsz Hollandiába és Rotterdamba, és Rotterdamon belül is ugye a Baja diszkó, ezzel egyébként ugye ekvivalens a Challenge diszkó Amsterdamban, ahol mind a kettőben ugye ugye nagyon erős a House, a Rave világa, és te magad is egyébként megírod, hogy lényegében az Ecstasy, ami akkor ugye egy legális szer volt, arra egyébként egy zenei stílus is kialakult. Te ott egyébként, és ebben az esetben most a Baja Discóról, a Rotterdami Discóról, ami egyébként 12 000 fő befogadására volt alkalmas, azért itt egy szolidáson nyomat én azért tennék a magyar viszonyok tekintetében, úgyhogy egyébként mondjuk egy retro diszkóba erős izgalmi állapotban örülnek, ha 700-an benn vannak, hogy én itt inkább azt mondanám, hogy ez konfliktuskezelés. És a konfliktuskezelést azért emelném ki, és azért nem a bűnözésbe szorítanám be, mert valójában itt az a kérdés, hogy a másik ember és a többi ember, akivel el kell járnom, vagy akivel szemben, vagy akikkel együtt kell működnöm, azoknak a rezdüléseit kell éreznem, tehát valójában ez egy intuíció. Gondoltam, hogy az, hogy te egyébként a Baja a diszkóban biztonságiból főnök vagy azzá válsz, az egyébként az intuíciódon múlt. És hogy nem tudom, hogy ezt jól látom-e, hogy ez nem igazából arról szól, hogy ez egy kezelés. Tehát az, hogy ha tetszik, lábra tudom-e venni, ha tetszik, tudok-e vele dekázni. Tehát, hogy lábra jönne az, ami egyébként kihívás.
Mindenben maximalista vagyok. Csak könnyös ember vagyok, amit a fejembe veszek, abból a legjobbat akarom kihozni. Teljesen mindegy, hogy az micsoda, amiben ezt nem érzem, azt abba hagyom. Tehát azt nem csinálom. Tök mindegy, hogy micsoda, akár félúton. Tehát nagyon könnyen le tudok mondani dolgokról. Tehát ezért nincsen például tárgyi vonzásom, vagy egyebek, hogy nem tudom, lenne valami emlékem, vagy bárkitől, bármiről, vagy valami.
Bocsánat, itt egyébként a hallgatók számára azért fontos megjegyeznünk, mert abban nem mentünk bele, hogy ugye te a budapesti éjszakai életet ugye nem csak, hogy megélted, hanem egyébként a Speed és a Coco vonatkozásában, hát mondjuk úgy, hogy virágoztál is, majd aztán a saját döntésedre 95-ben azt mondtad, hogy mindennek vége.
Fel kellett nőni ahhoz, hogy egy nagyon távoli országba kerültünk otthonról, ahol kaptunk egy nevezett az esélyt, ezt egy pillanat alatt el lehet veszteni. Itt nincsenek rokonok, nincsenek barátok, nincsenek szülők, nincs senki, akihez odafuthatunk, hogy a villanyszámlát kifizetni, vagy nem tudom, kenyeret venni, vagy bármit. Itt az ember magának ed, vagy pedig azt ugye, hogy akarok én ennek az államnak a szociális terhére lenni. Felveszem a szociális segélyt, és akkor tengődök. Szeretnék saját lábra állni, és valamit alkotni. Azt én rögtön beláttam, de különben az egészségi állapot is oda tett, hiszen egy három év nagyon kemény alkoholista és drogozás és egyéb, azt az embert azért nagyon kikészítik, és mikor már 190 centisen 59 kilós lesz valaki, akkor el kell döntenie, hogy abba hagyom, vagy pedig valószínűleg még egy pár hónap, max. 1-2 év van hátra. Úgyhogy erős döntések voltak, és ahogy te mondott is, én drasztikus döntét hoztam, mint általában, tehát én nagyon hirtelen döntök. Én egy nagyon hirtelen ember vagyok, aki nem szabad sokat rágódni a dolgokban, nem ártam, néha hozok rossz döntéseket, de azt gondolom, hogy az ember igazán úgy tud előre haladni, hogyha gyorsan tud dönteni.
Igen, ebben persze ott van egyébként az a fajta mobilitás és az a fajta gyors változékonyság, ami egyébként nyilvánvalóan egy ilyen külföldi országban elvitathatatlanul fontos, de ugyanakkor egy picit visszacsatlakozva a magyar gyökerekhez, és úgy visszatérve Hollandiához, akkor ott Szegeden egyébként ugye a Magda Marinkónak az egyik, hát mondjuk úgy, hogy hátterét, ugye az Árkán, tehát ez a hírhet egyébként, mint jugoszláv, később háborús bűnös hadseregtábornoknak ugye a szabadcsapatában tevékenykedő személy, tehát a Magda Marinkót az is minősítette, hogy egyébként volt egy olyan férfi, aki az ottani szerbeknek a vezetője, Szenád, akinek egyébként volt egy Vanya nevű, mondjuk úgy, hogy alvezére, és végül egyébként a te írásodból, és ez nagyon érdekes egyébként, mert ha angolul is az ember megpróbál utána keresni a netten, akkor is egyébként csak a te könyvednek, tehát a Google-ös verzióját találja meg, hogy valójában a Szenád a fővárosba kerül, és ott igazából, ha nem is egyértelműen lesz öngyilkos, de igazából elfogadja a halálát azzal, hogy neki volt egy olyan katonája, aki nem felelt meg az elvárásoknak. És ebből a szempontból egy ilyen felfokozott helyzetben, mint ott Hollandiában, ahol hirtelen nagyon gyorsan kell tudni felelni és reagálni a kihívásokra, ott ez a fajta reakció, mint a Szenádé, ami egy picit egyfajta tradicionalitást hordoz magában, a régi értékek, vagy a mondjuk úgy, hogy a régi iskola hívének tűnik nekünk, én azt gondolom, mint közönség olvasójának, vagy hallgatójának, hogy az ilyenre egyáltalán még volt lehetőség, vagy valójában azzal, hogy ez egy új ország, ahol új területek és konkvisztádorok vagytok valójában egyébként ebben a világban, ott ennek a fajta lelkiismeret furdalásnak és félelemnek már nincs helye, hanem csak a bátorságnak, és mondjuk úgy, hogy a hatalom vezéreltségnek.
Abból fognak megítélni, akár az emberek, akár a társadalom, akár az állam, amit teszel, és ahogy teszel. Ugyanígy az alvilág is. Amikor te elküldesz valakit azzal a zürügyjel, nem tudom én, hogy rabolj ki egy automatát, pénzautomatát, és úgy jön vissza, hogy megölt két biztonsági őrt, azért te neked felelősséggel kell, hogy vállal, független attól, hogy azt nem te követted el, független attól, hogy te nem ezt adtad ki utasításba, hogy ezt tegyék, ugye? Tehát pont ez nagyon fontos, hogy milyen embereket válogatsz meg magad köré, nagyon fontos, hogy te mit akarsz elérni. Én például mindig nagyon vigyáztam arra, hogy semmi olyan dolgot ne kövessünk el, inkább hagytam nagyon sokat, sok mindent veszteni, amivel azt mondjuk, hogy kivívnánk a társadalom utálatát. Nem azt, hogy most egy-két ember vagy valami, hanem általánosságban. Te hozod mindig fel a Magda Maringót, ő erre egy nagyon jó példa, és Szenád ezt nem tudta elviselni, és teljesen jogosan. Ugye? Tehát ez Marinkó az ő keze alatt vált azzá, aki vált. Akkor megtörténtek ezek az esetek, ugye Szenád többször mondta, hogy mi a fasz, én nem lőttem fejbe.
Tehát bocsánat, hogy a hallgató kedvére, ez egy komoly, tehát itt most egy erkölcsi dilemmáról beszélünk a Szenát kapcsán.
Így van. De nem csak, most csak azért, mert
akár, bárki másra.
Találkoztam 15-20 éves pályafutásom olyan emberekkel, akiknél a szervezeten belül történtek hasonló dolgok, és egyértelműen a szervezet a kezébe vette az ügyet. Tehát nem adta ki, nem azt várta, hogy a hatóság hozzon majd egy döntés róla, hanem a szervezet meghozta ezt a döntést, mert ez fontos. Ez nagyon fontos. Tehát ahhoz, hogy én velem x év után leüljön egy holland, egy német, egy svéd, egy szlovák, egy magyar titkos szolgálatnak, egy magas beosztás személye, vagy akár egy másik államférfi, vagy politikus, vagy bárki, ahhoz mindenféleképpen kellett egy olyan múlttal rendelkező történet, amiben nincsen benne olyan dolog, amiben ugye kivívná az ember a megbocsáthatatlan dolgokat.
De akkor ezzel most azt mondod egyébként, hogy valójában nem csak most a Szenát, hanem ezek az emberek, akik mondjuk a délszláv vagy a szerb mafiához tartoztak, sokkal inkább figyeltek arra, hogy hogyan is rekrutálódik a csapat. Tehát a szervezet hogyan alakul, és mondjuk úgy, hogy a vadhajtások, az, hogy ki milyen lehetőségekre tesz szert, abban nem volt olyan szabad vegyérték, egyfajta ilyen szabadosságot tekinteni, hanem ennek volt egy struktúrája, és ezt a struktúrát az ember megkövetelte a saját társaitól.
Sokkal szigorúbban. De sokkal szigorúbban, mint egy kívülállótól.
Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább egy szervezet volt.
Abszolút.
Ahogy te magad is mondtad, hogy egy szervezet volt. És csak azért, hogy jól látható legyen, hogy itt nem összességében nem kizárólagosan a maffiát akarnám itt kiemelni, mert én azt gondolom, hogy az, ahogy te beszélsz a saját életedről, az azt gondolom, hogy implicit módon egy folyamatos kritikája annak, amit én gyerekként imádtam a Martin Scorsese filmekben, amikben, tehát a Nagymenők, a Kaszinó, vagy akár egészen máig az Írben szerepelt, amiben a szervezett bűnözői csoportok egy autonóm működésű, nem csak csoportok, hanem hálózatok és organizmusok. Az, amiről te beszélsz, abban azt érzem, hogy ez egy folyamatos billegés, egy folyamatos kapcsolattartás, és valójában innen nézve egy ilyen szervezetnek a tagjának lenni, az nem egy ellenállás, az nem csak egy, mondjuk egy Ramones pólóval felszerelkezve a mindenkinek a felé mutatása, hogy menjen a sunyiba, hanem egy a konfliktus keresés helyett egy kompromisszum keresés, és innen nézve olyan, mintha ez a szervezet, ami egyébként látszólag és a média és a filmek által oly szeretetten valamifajta makacs, öntörvényű világnak tűnik, valójában egy sokkal disztingváltabb, sokkal okosabb, sokkal kompromisszumkészebb, sokkal összetettebb gondolkodást feltételez, egy sokkal inkább előremutató gondolkodást, és akkor innen nézve igazából ez nem egy lázadás, hanem egy együttélés a fennálló hatalmi renddel.
Hát így, már... így is lehet nevezni, de azt mondom inkább, hogy ez a helyzet, hogy így követelte meg. Tehát sok rossz példa volt előttünk. Sok rossz példát láttunk arra, hogy az emberek, ahogy te mondtad, nem a megegyezést, a kiegyezést keresik, hanem a konfliktust, mert ettől akarnak nevet szerezni. Magyarországon, ha megnézzük, ugye legyen az akár bűnözés, akár politika, akár mindig valamit olyan próbálnak tenni, amitől nevet kapnak. Híresek legyen, fontos nekük a híresség. Ugye, ha megnézzük ezeket a magyar bűnözőket, mindent megtettek azért, hogy bekerüljenek a médiába. Amíg engem Magyarországra nem hoztak, én rólam a kutya nem hallott semmit. Senki nem tudott, a holland újságírók nem tudtak semmit. Senki. Mert egyszerűen nem az volt a lényeg, hogy mi magunkat reklámozzuk, és nem tudom én, 100 000 példányba adjak el majd könyveket egyszer, ha befolyam. Nem, hanem itt az volt az egésznek a mi szemszög, hogy minél tovább tudjunk működni, minél tovább tudjuk magunkat titokba tartani. Sok helyen megnézzük, ugye akár, és nem csak Magyarországon, megnézzük például a Cosa Nostrát, ugye a John Gottit, aki azért bukott bele az egész, mert egyfolytában sztárolta magát, és dicsekedett vele. Ugye? Ha megnézzük itt például a Tasnádit, ugye? Tehát ő normális bűncselekményi soha nem ült. Ő mindig valami gazdasági, anyós támadás, egyéb olyan valami, de azért, mert ő mindig eljátszotta, vagy azt mondta magára, hogy ő mekkora maffia főnök egyébként, ez mindig lecsukták. Tehát, hogyha ő csöndbe maradt volna, szerintem egy évet nem ült volna soha, hiszen nem követett elő olyan bűncselekményeket, amiért nem tudom, 10 évet kellett ülnie. Én velem például, hogy amikor bejöttem Magyarországra, és amikor itt kiderült az egész dolog, hanem egyszerűen az összes média elkezdte, hogy letartóztatták a szerb alvilág vezérét, az alvezérét, nem tudom, több emberen elkövetett emberölés, több száz tonna kokain, és mikor, tehát én bent voltam, nem tudtam, mikor bejött az ügyvédem, ugye, és akkor mondta, hogy bejutod a minek hívják baj a Google-ba, akkor nem tudom, mert ilyen több 100 000 találat jött ki, ugye? Tehát hogy egyszerűen elkezdenek az emberből a média valamit faragni, valamit csinálni. Mi egész másképp működtünk. Tehát nekünk az volt a célunk, ha netán megtudtuk, hogy valami újságíró koslat utánunk, vagy valamit próbálkozik, akkor mi azt rögtön megkerestük, és rögtön tudára hoztuk, hogy figyelj, nekünk semmi bajunk veled. Neked se legyen velünk. Van itt annyi minden, amiről írhatsz. Ne róla. Nem kell ez a szerepkedés. Sok országban, sok helyen ugye azzal válik híres és rettent, ugye most akár megnézzük az ukrajna maffiát, ugye 90-es években, ugye, hogy ők egy nagyon agresszív csoport volt, akik itt voltak, ugye. És ők ezzel vártak hirtelen gyorsan híressé, ugye. De valójában rövid távú is volt nekik a pályafutásuk. Igen. Most azt nézzük, hogy mi 15 évig tudtunk Hollandiába úgy működni, hogy szinte a kutya se tudott rólunk, akik tudtak, azok pedig tiszteletbe tartották azt a dolgot, hogy mi nem szeretnénk. De ehhez az kellett, hogy nem is kerestük a médiát, vagy nem is követtünk el olyan dolgot, amivel bekerülhetnénk a médiába.
Itt a Baja diszkónál voltunk, tehát a 90-es évek, tehát 95-96, de akkor most emiatt, amiről beszélünk, akkor egy picit ugorjunk csak annyira előre, hogy talán 97-98, amikor haza kell jönnöd egy rövid időre, a szerbek kérésére Budapesten mondjuk úgy, hogy érdeklődni. És most én azt gondolom, hogy az, ahogy egyébként az őszintesség jutalma leírod. Én azért élveztem, mert olyan érzése volt az embernek, legalábbis nekem, aki én például a Bot csinálta antropológusnak a mindennapjait. Ahhoz hasonlóan nekem nagyon, nagyon tetszett az, hogy a hétköznapi, a mindennapi budapesti éjszakai életet úgy írtad le, hogy azok a figurák, akiket egyébként a korábban meglévő rettenetes túlbúrjánzás miatt azok nyomozó riportok melegágya az, ahogy nem a Portig, de a Vizovicki vagy egyáltalán bármelyik ilyen bűnözőhöz közelítünk, azt olyan ilyen egyszerű sledriánsággal kezelted, mint egy ilyen lentkerekes autót, amit így a kisgyerek így megpörget, anélkül, hogy egyébként letenné az asztalra, hanem így megpörget így a kezébe, szépen megpörget a kerekeket, és élvezi, ahogy pörög rettenetesen, és utána elengedi a kocsit. És valójában olyan dolgok szerepelnek a könyvedben, mint az, hogy a Vizovickinek például Fosovicki a beceneve, az, hogy egyébként a portikék Crazy Horse-ban, az egykori Necz István éjszakai bárban hogyan jackariznak, nagymenőznek arra, hogy ők kiverték az orosz maffiát, amire egyébként egyrészt te magad is, másrészt meg azóta is mértéktartó elemzők mondták, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy a Szemjon Mogujevicsék, tehát a Szeva bácsék az orosz szervezett bűnözésnek a hazai letéteményesei egyszerűen nem akartak fényt kapni. Tehát, hogy ők ezekkel a gyerekekkel ellentétben nem akartak G.I. Joe katonákká válni. Szóval, hogy az egészben van valami nem rossz értelembe vett lekezelőség, hanem inkább az, hogy kisgyerekek. Szóval...
Egyáltalán nem. A lenézésből bírtam
ez, bocsánat, én ezt. Ez fontos egyébként, igen. Hogy ez nem Jurányi Zsoltos a világ
abszolút,
Zsoltjában.
Abszolút nem.
Abszolút ezt nem is így értem, hanem inkább természetszerű.
Van,
és ezért akarom szóba hozni, hogy itt, mint hogyha te magad a helyzetből fakadt volna az, hogy egyébként ezek a fiúk szóval egy homokozóban lennének.
Igen, tehát az, hogy ők nem értek meg, és nem voltak arra alkalom, mondjuk egy nemzetközi bűnszervezetre.
Visszakapcsolódunk ahhoz, hogy ez miért nem?
Nem tudom, hogy nevezni őket. A magyar médiát használva a mafia, magyar mafiózókat, vezéreket. Ha most is utánozó dolgoknak, a legtöbbjük közülük azért nem egy intelligens ember. Nem beszélnek nyelveket, nem tájékozódnak, nem iparkodtak, nem tettek semmit azért, hogy ők szél, hogy kapcsolatokat teremtsenek. Ugye, nálunk megvoltak az, hogy össze, jó, figyelj, ez itt oké, gyerünk Svédországba, gyerünk, te mész oda, te oda, te oda, elmész 2 évre, te oda, elmész 1 évre, te ide 3, te oda,
építeti a kapcsolatot. Megtanulod a befogadó ország
így
nyelvét.
Van, így van. Ezek ők itt egymás között, tehát, hogy szoktuk mondani, a pici mocsárba sok kis krokodil. És egymást elkezdték marogatni, annak semmikért. Kitalálnak ilyen, hogy a nem tudom én ilyen, nem tudom, 100 milliárd, az Energol, meg tőle. Soha ezeknek az embereknek nem volt 100 milliárd. Ott voltam a Radnaival, ültem hónapokig, sokat beszéltem. A Portika, Sátoralja új helyen, ugye, ott voltam. Beszélgettünk el, tehát ezek nem valós dolgok, tehát akiknek itt milliárdok voltak, vannak, azok nem így viselkednek, azok nem így buknak meg, azok nem ilyen helyzetben vannak. Tehát én azért ismerek, meg látok, meg tudtam olyan emberek, akiknek tényleg voltak milliárdjai. Ugye nem az, hogy bekerültek, de ott volt egy tekintély, volt egy gerincesség.
Ha már a Radnai meg az olajozás, akkor felmerül bennem, a Radnainak a Havas Henrikkel közösen készült ugye egy könyve, a Magyar Keresztapa, és egyébként abban a Radnai mond, én azt gondolom, sok, hát mondjuk úgy, hogy jó szándékú ferdítés mellett egy olyan érdekes állítást, hogy a 80-as évektől kezdve ő azt látta, hogy a közel-keleti vállalkozókat, a közel-keleti okosítókat nem annyira szorítják be az államhatóság és a rendőrség tagjai, mint amennyire őket. És csak akkor, amikor most mondtad az Energolt és társait, akkor én, amikor foglalkoztam, illetve a mai napig még foglalkozom itt ezekkel az olajos cégekkel, akkor azt vettem észre, hogy nem tudva persze, hogy ezen cégek pontosan mekkora olajt vittek át, de ugye tartozások, tehát állami tartozások felől nézve, amiket be kellett volna fizetni, de nem sikerült, onnan nézve, azt lehet mondani, hogy például Báder, aki egyébként egy kuvaiti származású olyan vállalkozó, aki ma például Bentley-ket árul Dunaújvárosban, az Arudán Báder, az például sokkal nagyobb tartozásokkal bírt egy-egy cégnél, mint az Energol összességében.
És nem vannak páram.
De, és akkor ennen nézve lehet azt mondani, hogy például egy-egy ilyen közel-keleti, vagy mondjuk úgy, hogy arab származású vállalkozóval szemben a magyar hatóságok megengedőbbek voltak? Tehát, hogy lehet azt mondani,
konkrét
hogy...
dolgot el nem tudok, de elképzelhető.
Persze.
Tehát, hogy például sokkal elnézőbbek voltak mondjuk rá a holland hatóság, mint az ACTE hollandokkal.
De ez miért lehetett? Mert hogy nem akartak veletek szemben eljárást indítani, mert mégis bonyolultabb, mert esetleg szervek
részben
vagytok?
Részben valahogy a külföldi, aki nem otthon van, aki nem annyira van képbe, sokkal könnyebben korumpál egy hazai hatóságot, személyt, mint a hazai. Ezért, hogy én mondom, például Radnai, Vizovicki, Port és stb. Ismerték az emberek. Őket nem tudták eldugni. Egy Báderről és majd hozzáhasonlókról sokkal kevesebbet lehetett tudni abba az időbe.
Így van, igen.
De sokkal jobban összetud működni az államhatóság egy olyan emberről, akit vagy nem tudunk semmit, most itt akár Josip Tóth is sorolhatnánk egy csomó olyan embereket, ugye, akikről soha nem tudunk, csak azt tudtuk valahol a milliárdok repkedtek, tehát sokkal jobban tud együttműködni az államhatóság, az állami szervek, akár hivatalosan, akár másképp, akár egy-két politikus, olyan személlyel, aki egy teljesen idegen, mint azzal, aki nap mint nap ott van, akit ismer, a szomszéd ismeri, vannak neki helybeli kötődései, már volt büntetve, már nem tudom én, célkeresztben van.
Az, amit mi látunk mondjuk a nagymenőkbe, a kaszinóba, vagy akár az írben, ahhoz képest például egy magyar, egy közel-keleti, és még inkább egy hozzánk hasonló kelet-európai bűnözői csoportnál sokkal inkább igazabb ezen Martin Scorsese filmekhez képest mondjuk a Fekete Mise, ahol ugye a bostoni, a Whitey Bulger-t látjuk, akinek a testvére először a képviselőházhoz, majd aztán a szenátushoz csatlakozik. Tehát, hogy mintha azt mond, mert ugye te magad is egyébként, ahogy írod az őszintesség jutalmában, a korrupt rendőrökkel, ügyészekkel és bírókkal való együttműködés az a cigaretta csempész melletti tevékenységed mellett megmarad, vagy bocsánat, kialakult úgy egyébként, hogy az egy nagyon, én azt gondolom, hogy egy tengerész gyalogosi magatartást is jelentett, mert hogy az nem azt jelentette egyébként, hogy bulizunk orvérzésig, hanem valójában kialakultak azok, hogy kihez, meddig, milyen határon keresztül lehet fordulni. És akkor innen nézve azt lehet mondani, hogy azok a külön világok helyett mondhatjuk azt, hogy valójában ez egy olyan komplex világ, aminek mondjuk úgy, hogy a töredezettségét csak akkor ismered meg, ha beengednek ebbe, vagy...
Abszolút. Ez is az egy, meg a másik, hogy nincs két egyforma ember, és nincs két egyforma szervezet, nincs két egyforma működő cég sem. Minden cégnek, minden szervezetnek, minden embernek megvan a saját struktúrája. Sokszor a helyzet, hogy mit hoz. Ugye? Én például már itt, amikor még csak valakik alatt dolgoztam is katonaként, én már akkor építettem a kapcsolatot. Tehát nagyon fontos a kapcsolatszerzés. Sokkal fontosabb, mint bármi más. Tehát, hogy te neked minél több kapcsolatot legyen, én például mai napig is, ugye, és hogy a francba tudsz te mindenkinek válaszolni, mindenkivel leülni, az utcán meg itt megállítanak, naponta nem tudom, 200-300 üzenetre válaszolni, hogy nem unod? És mondom, lehet, hogy unom, de viszont ez egy kapcsolat építi. Nincs olyan ember, ami nem fontos, ami netán egyszer lehet, hogy nem lesz fontos, vagy nem kell. És ez az én eddigi közel 50 év tapasztalatomból, én nagyon sokszor hálás voltam, hogy mit tudom én, az az ember, aki nem tudott a sarkon árulta a szotyit, az én akkor jóba voltam, mert mit tudom, pár évre rá, ő neki az XY-ja lett mondjuk rá, nem tudom, a kerületi ügyész. És rajta köröztül eljutottunk egy ilyen pontra. És én akkor félre rúgom, mert ez most egy ilyen jelképes, ez
nem konkrét,
hogy mindenkibe potenciált kell látni. A bűnözők általában macsók. Ha te ezt megfigyeled, mind valami macsó. Ha megnézzünk egy Molnár Ricsit, egy nem tudom, akár ugye ezek ilyen macsók, ilyen kígyú, én vagyok a város ura, meg minden, ez félrelök mindenkit, nem tiszteli az embereket, a kisebbeket, a gyöngébeket, akárkit. Ugye? Ez valójában egy ideig el lehet játszani. De hogyha te nagyon magasra szeretnél eljutni, és azt szeretnéd elérni, hogy téged tiszteljenek, legyen tekintélyed. Ne féljenek tőled, hanem tekintélyed, tiszteletben legyen, ahhoz az kell, hogy lehajuljál mindenkihez. Függetlenül milyen magasan vagy.
Valójában igazából itt most az alázatról, abszolút, és egyébként abszolút a nagylelkűségről beszélünk,
van,
ami
van.
Egyébként olyan emberek esetén meghálálja magát, mint hogyha mondjuk egy Szeva bácsival, vagy egy olyan típusú emberrel beszélsz, akinek van annyi a háta mögött, hogy ezt értékeli.
Így van. Tehát előbb-utóbb azok az emberek, akik egy bizonyos szintre eljutnak, azok egymás iránti tiszteletet mindig a tevékenységből vonnák ki. Tehát én soha nem láttam, hogy azok, akik ilyen erőszakosak, ilyen mit tudom, tucatni gyilkosák a hátuk mögött, félhortra vert emberek adtak, minek, hogy azok bármilyen tiszteletet élveztek volna az alvilágba. Volt egy bizonyos félelem tőlük, tehát a Vizovicki mindig verettetett. Ő soha nem vert senkit, ő mindig verettetett. Ugye? Ezért mondták, hogy senki nem volt. Mert ő verettetett, nem volt, ő nem is érdezte soha tiszteletet. Volt tőle félelem, volt pénze, volt hatalom, de ez nem az a tisztelet, hogyha most ugye oda megy valaki, és azt mondja, hogy no, figyelj, kell, mit tudom, 10 forint, akkor itt most sorba állnak neki, nem tudom hányan adni. Mert alig várták, hogy valami rossz történjen vele. De hogyha ő nem ezt az arrogáns macsó politikát viszi, akkor sokkal több szimpatizást tud szerezni, sokkal magasabbra tud jutni azon a létre. Mert a holnap után, amikor az állam azt mondja, figyelj, ez egy tehetséges ember, ez nem is olyan rossz ember, ennek van tisztelete, hát én vele leülök beszélni. Azt mondja, hogy ez az ember megölt mit a 20 embert, félhortra verít a taxist, a nőjeit, a nem tudom kiket, ezzel nincs mit beszélni. Hiszen saját magamra húzom rá a fekete lepedőt azzal, ha én ő vele bármilyen kapcsolatba lépek.
Akkor, amikor én betörő csapatokkal először elkezdtem foglalkozni, akkor szépen lassan arra jöttem rá, hogy vannak olyan csapatok, amik mondjuk 6-an, 7-en, 8-an vannak, és mondjuk az egyik, például a 80-as években, most mondok egy konkrét példát, a Vilics László és társai betörő bandában volt egy Harangi Imre nevű idősebb debreceni álkulcsot is, tehát sperhaknival is jól dolgozni képes betörő, aki egyáltalán nem nehezményezte, hogy egyébként egy 27 éves fiatal srác, a Vilics László, a csoportnak mondjuk úgy, hogy a bikája, akit egyébként veszélyes bűnözőnek is tartottak. Sőt, ő örült, hogy ezt az embert lehet előre tolni. És csak ez a Molnár Ricsi és egyéb más példáidból eszembe, hogyha mi, mármint a kismagyarországi bűnözői csoportok, ha nem is annyira jól fejlettek, de talán annyi lehet-e bennük okosság, hogy maguk elé tolnak ilyen, mondjuk úgy már, bocsánat, ökröket, akikről azt gondolják, hogy utána, amikor, mert úgy is feldolgozzák a hatóságok egy idő után kénytelen kelletlen ezeket a csoportokat, akkor ezeket az embereket, akiknek nem igazán van mit a tejbe aprítani, legalábbis észben, akkor ezek az embereket kellene előre tolni. Szóval, hogy van-e egy ilyenfajta tudatosság, és ha van ilyen tudatosság, akkor ez csak nálunk itt kis Magyarországon igaz, vagy akár mondjuk a kinti vajdasági, a szerb csoportoknál is igaz volt, vagy ott az omerta törvénye a sokkal inkább, tehát a hallgatás törvénye sokkal inkább igaz, és a hatóság felé egymás sem tolják föl így, hogy kihasználják egymás sérülékenységét.
Sok mindentől függ, tehát ez a helyzet. Tehát vannak Magyarországon is olyan bűnözők, akiknek van tekintélye, van tisztelete, róluk nem ír a média, ezért nem is ismerjük őket. Sokkal fontosabb, akit említett személyek, mert róluk lehet írni, őket lehet sztáron, habár szerintem nagyon sokan megbánták ezt, hogy annak idején ugye ennyi mindent megtettek, hogy bekerüljenek a médiában. Tehát ez mindenhol van, tehát nem lehet ezt leáltalánosítani, mondjuk egy magyar vissza, ez van minden országban, de általában, ahogy szokták mondani, azok, akik tényleg tevékenykednek, akik még tényleg a valódi dolgok történnek, azokról nagyon nehezen lehet hallani, nagyon keveset, vagy egyszer, de akkor egy bum, egy nagy. Ugye, ahogy volt az én esetem, ugye itt föltártak minden, és aztán nem hozzáadtak nem 10 lapáttal, hanem 10 000 lapáttal rátettek, és minden volt, amit el tudták képzelni. Mert egyszerűen a média így dolgozik. Megpróbálja megutáltatni, meg a hírszerzés szempontjából, ugye, hogy valami nagy dumot csinál, és rá kell tenni, mert milyen szarú hallatszik az, hogy azért csak mit tudom, 2 millió extázit adott el, nem 20 milliót. Ugye? Mert olyan, ha bár a 2 millió is rengeteg. Ha csak azt írja meg, hogy 2 millió, az is főleg itt magyarországi viszonylatban horribilis összeg, de nekünk ez nem, nekünk még kell rádobni. És ugyanezt csinálják ezekkel az emberekkel is. Ugye ugyanezt csinálták a Portikkal, a Vizovicskiakkal, ők messze nem voltak akkora emberek, amekkora ő belőlük a média csinál. Kinek van vér a tökébe. Tudom, hogy mi vár rám. Megvárom, hogy jöjjönek, értem, és akkor ottan kijövök, a sziasztok, srácok, hát bocsi, hát itt vagyok. Van pénzem, van minden. Egyértelmű, hogy megyek, ameddig túl. Vannak kapcsolatai. Egy tudatos bűnöző rögtön tervez előre. Ugye, igen. Én, amikor letartoztak, nekem volt 7 útlevelet találtak nálam.
Igen.
Nekem volt 7 útlevelem, én bárhol tudtam volna menni. Csak jó, más tél, mert hogy én feladtam magam, és én nem akartam. De ott padon ültünk.
Igazából neked kellett szólni, hogy
padon
még
ültünk pár óra hosszáig, mert nem tudták, hogy ki vagyok. Tudták, hogy valójában valaki vagyok, de hogy ki az pontosan nem.
Ugye? Igen, nem akarom előre lelőni, de jó, ugye egyébként mondom, a szlovák útleveledet azt hitelesnek fogad.
Abszolút. Ezek az emberek, akiket itt agyon sztárolnak, hogy ők mekkora bűnözőt voltak, meg minden. Mindegyik úgy bukott meg, mint egy pancser.
Mit láttál, ami miatt, ha kicsit vulgáris vagyok, a Segünk és környéke Budapesttől úgy érezted, hogy el akarsz lőni még keményen, mint egy Space Jam, mint a Michael Jordan ebbe az animációs filmbe, Rotterdamba. Tehát mi volt az a többlet, amit azt érezted, hogy Hollandia és Rotterdam ad Budapesthez képest, ami az alapján, ahogy most mi beszélünk, támodra egy könnyen és gyorsan belátható, kiélhető közegnek tűnt?
Én előtte már 3 éve ugye folyamatosan jártam ki Hollandiába. Ugyanis szállítottuk be a kábítószert, először saját magam csempésztem be ugye a dolgot, és elég jó, megismertem a közeget, megismertem a helyzetet, hogy valójában mi van. Az, hogy Hollandiába kötöttem ki, ez egy kényszerhelyzet volt, ugye, mert pont az előbb említett Vanyával volt egy Budapesten parkszálló, parkhotelnál, keleti pályaudvarnál, volt egy nézeteltérés koszovóiakkal. Én már csak amikor figyelmes lettem, azt láttam, hogy két pitbullt ráúszítanak, kimegy, a másik pedig vesz elő egy pisztoly, és lőni kész az autó felé. Ekkor nyári nap volt, le volt engedve, a piros Opel Kalibrán volt, és sokan emlékeznek, nagyon érdekes története volt ez a Oliver, le volt engedve az ablak, úgy, ahogy láttam, kiveszi a fegyvert, lőttem be, ugye, és én pedig lőttem ki önvédelemből.
Igen.
És ez hozta azt a dolgot, ugye, hogy el kell menni, mert valószínűleg ugye még nincsen tartózkodás, nincs letelepedési engedély. Ha kiutasítak, nem is az, hogy börtönbe, csak kiutas, otthon halálbüntetés vár rá. Tehát itt nagyon gyorsan kellett dönteni, ugye. És akkor egy szegedi barátomnak rögtön szóltam, aki én szerintem hasonlított rám, senki más szerint nem hasonlított rám, mondtam neki, nekem nagyon gyorsan kellene az útleveled, idatt az útlevelét, ezzel az útlevéllel úgy hattam Magyarországot, és mivel...
Bocsánat, ez csak a hallgató kedvéért, tehát hogy az ő képével együtt.
Abszolút, a teljes mértékben semmit, nem volt idő itt cserélni, semmi.
Igen, nem lehetett
akkor,
kicserélni,
ugye,
így van.
Ugye beindult itt már mindenféle nyomozás, úgyhogy azzal elhattam, és ennek a srácnak az útlevelével mentem, akkor ahogy beléptem Hollandiába, ugye akkor már ma már megboldogult Zorán barátom, akivel együtt voltunk katonák, ugye ő akkor már kint volt, és akkor ő már lányokat futtatott kint, és ő volt az első olyan kapocs, aki azt mondta, hogy gyere, persze, nálam tudsz lakni egy darabig, és ő rakott be a Bajabízsbe is ugye dolgozni. Valójában egy kényszer helyzetbe kerültem, hogy el kellett mennem Hollandiába, ami nagyon örülök, hiszen rengeteget kaptam Hollandiától, és azt gondolom, hogy független attól, hogy múltam van Hollandiában, és mit tettem, én mindig azt mondom, hogy őt attól az országtól kaptam a legtöbbet, ott fejlődtem a legtöbbet, ott okosodtam, ott vártam egy bizonyos értelmiségi alakká, ha úgy mondom, amikor ki tudtam lépni abból a nők, drog, szex, drugs, rock'n'roll, ahogy szokták mondani, hanem ugye, ahol elmék már a művészet felé, ahol sokkal megfontoltabb leszek, ugye, ahol elkezdem szervezni az egész életemet, az egész dolgot, nyelveket tanultam, embereket, nagyon sok mindent kaptam Hollandiától.
Akkor, amikor te ott a Bajadiszkóhoz kerülsz, akkor valójában te ott az elején is, aztán akkor, amikor már ugye a külső védelemért felelsz, és innentől kezdve egyébként több száz ember fölött is, és pláne a vendégsereg fölött is diszponálsz, akkor az valójában egy sokkal inkább erő és az erő fitoktatására alkalmas szerep, mint sem egy klasszikus intelligens vagy értelmiségi szerep, és csak annyi lezárásként, hogy azt, hogyha összetudnád úgy nagyjából egy percben foglalni, hogy miért érzed ezt mondjuk különbségnek ahhoz képest, ami otthon volt, úgy, hogy ha ezt így szerintem a hallgató hallja, akkor az az érzése, mintha a Frank Sheeran az Ír című könyvben hallottam, hogy szobafestő vagy, az önéletírás az ír bérgyilkosnak az életéről szólna, tehát valójában az a fajta látszólag agresszív és az a fajta vágykiteljesítő magatartás jelenne meg, miközben elvileg ez nem igaz.
Nagyon egyszerű a válasz, nem gyerekházba voltunk, ugye? Tehát itt azért nem kell elfeledni, ugye, hogy egy olyan diszkur volt, szóval, amit nagyon sokan szerettek volna megkaparintani. Tehát független attól, hogy ki mennyire intelligens, ha oda jönnek és pofán akarják vágni, akkor valószínűleg vissza kell vágni. És ez nem intelligencia kérdés, hanem egyszerűen ez gazdasági okokból van így.
Nagyon szépen köszönöm. Robert Jugovicsal beszélgettünk.
Köszönöm szépen, sziasztok!